Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket most énekléssel. 164. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk.
Kedvesség tanulására, hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk. E minket, értelmünket lelki sötétség fogta be, de szent lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Indíts lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Itt vallásunk, könyörgésünk, Jézus, halt meg, kérünk.
A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Isten vagy. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan most a Bírák könyvéből szólít meg minket. A 6. fejezetből olvassuk az első 10 verset, vagy hát az első 6 verset, és aztán a 11. verstől olvassuk tovább. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midián kezébe adta őket 7 esztendőre. Midián pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midián miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midián, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák. Tömegesen maguknak és a tevéiknek száma sem volt, és behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midián miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midián elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midián kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midián markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Erről így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, még vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékban. Azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le ide a sziklára, és önsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szem elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta, jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van Ofrában, a Bézer nemzetségének a földjén. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, ezért imádkozzunk most. Urunk, olyan különös élethelyzetekben tudsz megtalálni bennünket. Egyik nap sem olyan, mint az előző volt, vagy mint a következő lesz. Az életünk zajlik, halad előre, és amilyen folyamatokat látunk magunk körül, nem biztos, hogy mindig örülünk ezeknek a változásoknak. Sosem vagyunk ugyanabban az egészségi állapotban, sosem ugyanazzal a lelkesedéssel éljük az életünket, és hiszük, hogy amikor hozzád jövünk, akkor előtted nincsenek elrejtve ezek a dolgok. Hiszük azt, hogy ismered a mostani körülményeinket is, ismered a mostani terheinket, ismered a fásultságunkat, ismered azt, hogy mi mindennek szeretnénk véget vetni, és Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád most úgy, hogy nem kell azt mondanunk, hogy minden rendben van. Nem kell eljátszanunk, mint hogyha nem lennének terheink. Te fogadsz bennünket, fogadsz a terheinkkel, és fogadsz a bűneinkkel. Köszönjük, Urunk, hogy te nem arra vársz, hogy majd szentek legyünk, és akkor a közeledbe engedsz bennünket. Hanem a te megváltásod arról szól, hogy pont az ilyenekért jöttél, mint amilyenek mi vagyunk, és bennünket hívsz. Urunk, szeretnénk most valamit meglátni a te kegyelmedből, a te szeretetedből. Szeretnénk meglátni azt, ahogyan az életünk eseményei között, azok között a találkozások között, amelyek nap mint nap érnek bennünket, te ott vagy, te jelen vagy, te nem távolról figyeled az eseményeket. És Urunk, kérünk, hogy a te szent lelkeddel valóban gyere most nagyon közel hozzánk. Érintsd meg egészen a szívünket. Hiszük, hogy te tudod, hogy mit kell hallanunk ma délelőtt. Kérünk azért, hogy minden emberi erőtlenséget vagy butaságot te háríts el az útból. Imádkozunk azért, hogy a te igéd szólhasson. A te szent lelked hidaljon át minden akadályt. Nyisd meg előttünk, kérünk a te szavadat. Szeretnénk most hasonló találkozás átélni, mint amelynek Gedeon lehetett a tanúja, hogy te ismered őt, te megszólítod, és pont az ő helyzetéhez van mondani valód. Legyél most így velünk, kérünk, Szentlélek Isten. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 463. dicséret 3 versének éneklésével. Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy. légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt. Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már e földön lent. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent.
Isten igéjét a Kolossé levél 3. fejezetének 5. versével kezdődő szakaszból olvassuk. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háladatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekszetek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Folytatjuk a folyamatban levő sorozatunkat, és azt nézzük meg, hogy Isten hogyan szeretne a mi életünk része lenni, és hogy hogyan szeretné a mi életünket vezetni, formálni. Hogyan lesz ebből az életből egy olyan élet, amely tisztában van a maga céljaival, és hogyan lesznek ezek a célok azonosak egyre inkább Isten céljaival. És hát a múlt héten már erről hallottunk, hogy Isten úgy formál bennünket, hogy Krisztus képére változtat bennünket. És most ugyanezt a gondolatmenetet folytatjuk tovább, úgyhogy hát ez a mostani témánk is, hogy növekedésünk Krisztusban. Amikor változásról beszélünk, akkor ez többféleképpen érinthet bennünket. Amikor a körülményeink változnak, az általában feszültséget jelent a számunkra, akkor legalábbis hát mondjuk valakit motivál, de én többnyire szeretem a stabilitást, és azt gondolom, hogy mindannyian szeretjük a kiszámítható az életünk. Amikor mi magunk változunk, az is sokszor feszültséggel jár. Hogyha a fiataloknak a fejlődését nézzük, akkor ezt talán akkor látjuk, amikor a legnagyobb testi átalakulások jönnek, hogy hát jön vele együtt a kamaszkor is, és azt a rengeteg feszültséget, ami akkor egy-egy emberben fölgyülemlik, hát azt nem is tudjuk, hogy hogyan lehet csökkenteni. Sokszor azt érezzük, hogy valaminek robbannia kell. Nincs semmi kézzelfogható magyarázat rá, hogy egy-egy viselkedés miért következik be, de valamiért a feszültségnek ki kell jönnie. Hát miféle változás az, amiről most itt beszél nekünk az ige? Hogy mi fogunk változni? Mi is a kamaszkorunkat fogjuk élni? Hát lehet, hogy már réges-rég túl vagyunk rajta. Lehet, hogy már nem is emlékszünk rá, hogy milyennek voltunk kamaszként. Vajon miféle feszültségek fognak bennünk megmozdulni? És egyáltalán hányféle elvárásnak kell akkor megfelelnünk? Legelőször is ugye ezzel szembesülünk, hogy ami átváltozásunk, ami átformálódásunk Krisztus képére, hát ez Isten döntése miatt szükséges. Ismerjük a teremtés történetet, amely beszámolról, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. Tudjuk azt is, hogy ez most már mennyiben változott a bűneset óta, hogy már csak szilánkjaiban lehet felismerni az Isten képét rajtunk, de Istennek ez a szándéka, hogy a maga képére visszaformáljon bennünket. Ha elért bennünket az ő megújító szeretete, hogyha a mi szívünket életre keltette az ő szent lelke, akkor ez az ő szándéka, hogy akkor formálódjunk vissza. Formálódjunk arra a képre, amelyre eleve megalkotott bennünket. És hát milyen az Isten képe, milyen az ő hasonlatossága a maga teljességében, olyan nehéz egy láthatatlan valakit elképzelni, hogyan lehetünk olyanok, mint ő. Hát Isten úgy akar ezen segíteni, hogy önmagát tette láthatóvá, és eljött erre a földre, Jézus Krisztus személyében. Úgyhogy ha tudni szeretnénk, milyen az Isten, akkor Krisztushoz kell mennünk. Milyen az ő képe és az ő hasonlatossága? Hát amilyen Jézus Krisztus. És ebben azt is látjuk, hogy milyenné szeretne bennünket formálni. Akkor ez azt jelenti, hogy én el fogok tűnni, és egy idő után majd helyettem is Jézus mászkál ezen a földön? Kis Istennek leszünk itt ezen a földön? Nem erről van szó. Nem leszünk Istenné soha. Emlékszünk, hogy az ördögnek a becsapása volt ez, hogy ti majd Istenné lehettek. Nem leszünk Istenné. Nem is fogunk ambróziát és nektárt fogyasztani, és ezen vegetálni. Húsvér emberek maradunk, de mégis valahogy Isten a jellemünket szeretné megváltoztatni. A mi jellemünk fog egyre jobban Krisztusére hasonlítani. Azt gondolom, hogy az ember nagyon sokszor, és hát én magam is sokszor tévedésben élünk. Valamiért, amikor az életünket szemléljük, akkor hajlamosak vagyunk ezt a szemüveget magunkon hordani, hogy mi az, ami számomra a legkényelmesebb, a legkifizetődőbb, ami valahogy az én igényeimmel találkozik. Hogyan tudom a céljaimat megvalósítani? És persze Isten számon tartja a mi céljainkat, ismeri ezeket, elmondhatjuk ezeket imádságban, és ő mindig meghallgatja, komolyan is veszi őket, de igazából sehol nem mondja azt, hogy a mi céljainkat akarja ő mindig megvalósítani. Istennek megvan a maga célja mi velünk. És ez, most hadd mondjam így, hogy ami boldogságunkon túl mutat, és ami üdvösségünkön is túl mutat. Isten nem csak arra hív el bennünket, ameddig mi szoktunk gondolkodni, hogy legyen meg az üdvösségem, legyen meg az örök életem, és akkor rendben vagyunk. Hát Isten ezt szeretné adni nekünk, de ennél sokkal többet is szeretne adni. Az ő célja, az ő akarata pedig az, hogy formáljon át bennünket. Ezt így olvassuk a római levélben, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Ugye a családon belüli arcok mennyire tudnak hasonlítani egymásra. Én sokszor járok így, hogy találkozom valakivel, és annyira ismerős az arca, és nem tudom, hogy honnan, biztos, hogy még nem találkoztunk. És kiderül, hogy valamelyik családtagját ismerem. Egy-egy hittanostól, mondjuk, hogyha olyan csoporttal találkozom, ahol csak helyettesítek, és nem szoktunk találkozni egyébként, néha meg is kérdezem egy-egy embertől, hogy nincs egy ilyen nevű testvéred véletlen? Hát is kiderül, hogy dehogy nem, mert pont úgy áll a szeme, pont olyan alakja van a szájának, és hogy a hasonlóságok nagyon, nagyon meglátszanak. Miért? Mert egy családból származnak. És hát Isten is minket az ő családjába tagol be, és ezért aztán, ha a családhoz tartozunk, akkor a családi vonások rajtunk is kiütnek. Ez Istennek a szándéka. Ez tetszik neki. Ő ebben gyönyörködik. Hasonlóvá tesz saját magához bennünket. Hogyan viszonyuljunk mi ehhez? Elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el? Tulajdonképpen azt mondom, hogy szinte mindegy. Ez Istennek a szándéka. Ő ezen fog munkálkodni. Hogyha én ezzel ellen küzdeni akarok, akkor az én életem az egy nehéz élet lesz. Ha viszont fölismerem ebben a szépséget, és azt a lehetőséget, hogy Isten milyen csodákat tud véghez vinni, és milyen szép lesz a végeredmény, amit kimunkál bennem, akkor még hogyha a körülmények sokszor nehezek is, akkor is valahol mindig tudjuk majd a végcélt látni, hogy igen, ez is azt a célt szolgálja, ami felé Isten terelget engem. Ha meg nem tetszik, hogyha ennél individualistább módon szeretünk gondolkodni, akkor hát Isten ezt a képet hozza elénk többször a Bibliában, ahogyan a fazekasnak hatalma van az agyak fölött. Az agyag az tiltakozhat ellene, nem tudom, hogy szokott-e nyöszörögni, én még nem hallottam az agyagot nyöszörögni, de hogy idomulni fog. És hadd mondjam azt, hogy ez tulajdonképpen egy jó hír is. Sokszor nem tudjuk, hogy nekünk mi az, ami igazán jó. Isten, a mi teremtőnként sokkal jobban tudja, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van. És Istennek feltett szándéka az, hogy bennünket a maga képére visszaformáljon. Nekünk már sokszor nem ez az otthonos, az ismerős, a tőle való elszakadt állapot. De a rendeltetésünk ettől függetlenül az, hogy mi hasonlítsunk ő hozzá, az ő képét hordozzuk. Ez a mostani igénk erről szól, hogy Isten hogyan formál bennünket, hogy milyenné leszünk, hogy az ő képére formálódunk. És akkor ez fölveti rögtön a következő kérdést, hogy miért jönnek már megint ezek az elvárások? Múltkor beszélgettem valakivel, aki hát így fogalmazta meg ezt a kérdést, hogy hát ha Isten szeret, akkor miért nem fogad el engem úgy, ahogy vagyok? Akkor mi ez a sok elvárás? Amikor csak úgy ránk öntik azt, hogy hát hogyha a hívő embernek tartjuk magunkat, akkor így kell viselkedni, azt kell csinálni, oda nem szabad elmenni, így öltözködjünk, ilyen filmeket nézzünk, és hogyha nem, akkor nem vagyunk jó hívő emberek. És azt mondja az illető, hogy hát ez lenyom, ez megfojt, borzasztó ez a sok elvárás. Hát hadd mondjam azt, hogy elfogad az Isten. Ez volt a kérdés, hogy ha szeret, akkor miért nem fogad el úgy, ahogy vagyok? Tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az egész földre jövetele erről szól, hogy az Isten elfogad úgy, ahogy vagyok. Hogyha az Isten nem fogadna el, akkor nem bajlódna velünk. A legegyszerűbb lenne hátat fordítani nekünk. Mi már úgyis a bűneset lázadásakor hátat fordítottunk neki, igazából neki tulajdonképpen semmit nem kéne tenni, csak nem kéne azon munkálkodni, hogy valahogy mégis bennünket megmentsem. Az, hogy Jézus Krisztus eljön erre a földre, hogy utánunk jön, hogy bennünket vált meg, hogy mielőtt én megérkeztem erre a földre, évezredekkel azelőtt ő azt mondta, hogy elvégeztetett az én megváltásom, ez mind arról szól, hogy az Isten elfogad. Mind arról szól, hogy nem várja meg, amíg én valamilyen módon hozzáidomulok, hanem úgy, ahogy vagyok, a magam bűneivel, a magam nehézkes természetével, a magam sok-sok fájdalmas örökségével, ezzel együtt ő elfogad. És azt mondja, hogy bár ilyen vagyok, ez vagyok én, ez az én jellemem, ezzel a sok-sok hibával és karakter problémával élek, de mégis valamiért kellek neki. Igen, mondott rám. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem arról van itt szó, hogy Isten nem akar elfogadni bennünket. Elfogad, az elvárások azok nem itt jönnek. Nem elvárásokról van szó. Sőt, amikor erről a fajta átformálódásról olvasunk, akkor ha megnézzük, tulajdonképpen nem is lehet ezeket elvárásoknak nevezni. Mert hogy ilyen kifejezéseket használ itt az ige, 9. versben ezt olvastuk, hogy levetkőztétek. Levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Aztán 10. versben meg ezt olvasjuk, hogy felöltöztétek az új embert. És következetesen múlt időt használ az ige. Tehát itt valami olyan dologról van szó, ami már a múltban megtörtént. Nem azt mondja, hogy vetkőzzetek le, meg öltözzetek föl, hogy ezt minden nap megtesszük. Ami koszos, azt a nap végén levetjük, és aztán ami tiszta, azt pedig magunkra öltjük. Ezt a képet használja arra, hogy a régi természetünktől megszabadulva Krisztust öltözzük föl. Egy új életet, isteni életet öltözzünk föl. De nem azt mondja, hogy már pedig ezen igyekezzünk, hogy szabaduljunk már meg végre a régi életünktől, és valahogy erőltessük már magunkra Jézus Krisztust, egy új életet, ami az Istentől van, hanem azt mondja, hogy ez már megtörtént. Hát itt olyan hívő embereknek írt tehát a Kolossé levélben Pál apostol, akik hát a megtérésben mindezen már túlestek. Azt mondták, hogy ez már a tiétek. Ti most már nem azok vagytok, akik egykor voltatok, akikként megszülettetek erre a világra, az Istentől elszakadva, mert megismertétek Krisztust, igen, mondtatok az ő megváltó halálára, és így levetettétek mindazt, ami jellemzett titeket a megtérésetek előtt. Mindenki hozta a maga bűneit, mindenki hozza a maga örökségét, és azt mondja, hogy ti ezt levetettétek. Ez már nem tartozik hozzátok. És helyette felöltöztetek valami mást. Felöltöztétek Krisztust. Most már új tulajdonságaitok vannak. Új identitásotok van. Levetkőztetek és felöltöztetek. Tehát ez már megtörtént. Úgyhogy biztos, hogy nem valami elérhetetlen elvárást akar elénk állítani az ige, mert azt mondja, hogy mindez múlt idő. A következő információ, amit erről megtudunk, az pedig az, hogy tulajdonképpen nem is mi vagyunk azok, akik meg kell, hogy feszüljünk ebben a munkában, mert valami ilyesmit mond az ige, hogy felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Hát megújulni magunktól nem tudunk. Ezt nem is annyira mi végezzük. Ezt a Szentlélek végzi, és a Szentlélek elvégzi ezt a munkát, hogy amire mi magunktól képtelenek lennénk, azt ő megteszi. Valamit, ami tönkrement, annak véget vet, és valami egészen újat kezd a mi életünkben. Mindig van új kezdet a Szentlélekkel. Tehát elmondhatjuk azt, hogy már megtörtént ez az átöltözés. Igazából a Szentlélek a főszereplő ebben a folyamatban, de utoljára azt is muszáj megemlítenünk, hogy ennek ellenére minket is bevon ebbe a folyamatba. Ebbe a folyamatba, amelyel átalakítja a mi életünket, a mi jellemünket, az Úr Jézus Krisztusnak a jellemére. És hogy hogyan is von be bennünket, hát Istennek különböző munkaeszközei vannak. És most csak hármat szeretnék ezek közül említeni. Az egyik az ő igéje, a másik bizonyos körülmények, amelyek jellemzik az életemet, és a harmadik pedig mások, más emberek, akik körbevesznek bennünket. Az első Isten igéje. Hogy hogyan von be engem ebbe? Hát valamilyen módon Isten igéjét hallanom kell, olvasnom kell, találkoznom kell vele. Isten soha nem fogja az ő igéjét úgy elém hozni, hogy én arra nem vagyok kíváncsi. Hogyha esetleg még látom is leírva, véletlen elolvastam, akkor is tudom a gondolataimat másfele terelni. Erővel nem erőszakolja rám az ő igéjét, de hogyha van bennem fogékonyság, akkor adja az ő igéjét. Hogyha érdekel, hogy mi az ő szava, akkor hallható. Néha egyébként egészen váratlan módon, hogyha nyitott a szívünk Istennek az igéjére, egészen váratlan módokon tudja elénk hozni az ő akaratát. Szeretnék egy történelmi példát hozni erre. Egy bizonyos Amy Carmichael nevű brit misszionárius nő, aki hát arról ismeretes, hogy Indiában rengeteg kislányt mentett meg, akiket ilyen az ottani hindu templomokban ilyen kultikus prostituáltként használtak. Nagyon sok mindenkit mentett meg közülük. Ő az, és hát még Nagy-Britanniában, amíg ő otthon élt, addig is nagyon sok szegény emberen segített. Ő írja le a saját életrajzában, hogy hát hogyan is találkozott ő az Isten igéjével. Hát egy hívő családban nőtt föl. A szülei is hívő emberek voltak, bevett dolog volt náluk, hogy vasárnap mennek az Isten tiszteletre, és hát meg is voltak ennek a külső körülményei, szépen felöltözve, kulturáltan illedelmesen megjelentek, ott végigültik az istentiszteletet, aztán pedig szépen hazasétáltak, volt, hogy beugrottak egy cukrászdába, megittak egy teát, és akkor folytatták tovább az útjukat. És egy ilyen alkalommal, mikor hát akkor éppen a testvérével tartott hazafele a templomból, váratlanul egy nagyon szakadt ruhájú, rongyos koldus asszonyba botlott, akin hát látszott, hogy idős is, beteg is, csomagjai is voltak, úgyhogy hát megszólalt a lelki ismerete, őt haza kell kísérni. Úgyhogy hát odaszegődtek mellé, vitték a csomagjait, segítettek neki hazajutni egy nagyon leharcolt sikátorban lakott a hölgy, és hát a testvérével együtt kísérték őt, és ekkor történt valami olyan dolog, ami hát nagyon megszégyenítette őt, vagy elszégyelte magát. Amint ott kísérgették ezt a koldus hölgyet, azt vette észre, hogy a templomból, abból a gyülekezetből, ahonnan ők is jönnek, egy másik család is éppen ezen az úton közeledik hozzájuk. És abban a pillanatban ő nagyon elszégyelte magát, és azt mondja, hogy hát milyen szépen föl vannak öltözve, és milyen illedelmesen beszélgetnek egymás között, és azt látják, hogy én meg ezzel a koszos koldussal vesződök itt. Úgyhogy hát egy pillanat alatt elszégyelte magát, és még a kapucnit is a fejére húzta kislányként, hogy ne ismerjék meg őt. És akkor, amikor ezt megtette, hát rögtön érezte, hogy a lelkiismerete megint jelzett, hogy ez nem jó, és abban a pillanatban olyan élénken jelent meg előtte egy ige, hogy szinte a saját fülével hallotta, amikor az ige jutott eszébe, amikor Pál apostol erről beszél, hogy nincsen más alap, mint a Krisztus, és hogy ki mit épít erre az alapra, hogy mit ér a mi munkánk ezen a földön, azt majd hát az ítélet napja fogja majd eldönteni, amikor Krisztus a maga teljes dicsőségében visszatér. És valaki fát, szénát, pozdóriát épít rá, valaki pedig aranyat, ezüstöt, maradandó dolgokat. És ott akkor annyira a szívébe hatott ez az ige abban a pillanatban, hogy hát egyből kihúzta magát, és amikor hazaért, akkor így állt oda Isten elé, hogy én nem akarom szégyelni a te munkádat, nem akarom szégyelni a te ügyedet, sőt, én a te országodért akarok munkálkodni. És ugyanígy volt egy másik ilyen eset is az ő életében, amikor szintén az egyik cukrászdás élmény kapcsán ők iszogatták a teát bent a cukrászdában, és egy kislány jelent meg ott kint az ablakon kívül, akin látszott, hogy soha életében nem volt még valószínűleg cukrászdában, és amikor nézett a kislány szemébe, akkor ezt látta, hogy hát én ilyen emberekért akarok dolgozni. Az én életem őket akarja majd szolgálni. Istenem használja arra, hogy ezeknek az embereknek jobbá tegyem az életét. Így fordult meg az ő élete, és hát aztán Isten nagyon nagy dolgokra vitte őt, hogy az ige mennyire meg tudja fordítani az ember életét. Ezt az ő példájából onnan is tudjuk, hogy mikor kicsit nagyobb lett, akkor hát a legszegényebb emberek között munkálkodott. Úgy hívták őket, hogy a sálasok vagy kendősök, mert hogy még kalapra se volt pénzük. És hát senki nem akart közéjük menni, de őket Isten valahogy az ő szívére terhelte. Úgyhogy hát közéjük ment szolgálni, és valóban ahol tudott segített, nekik beszélt a Krisztus megváltó haláláról, Isten gazdagságáról, amire hívja őket is a vele való kapcsolatban, és hát igyekezett a körülményeiket is minél kézzelfoghatóban jobbá tenni. De egy idő után azt érezte, hogy hát ezt olyan nehéz így tenni, hogy én otthon alszom a kényelmes ágyamban, szép lakásomban, ők meg itt nyomorognak. Úgyhogy egy idő után Isten erre indította őt, és tulajdonképpen nem erőszakként helyezte ezt rá Isten, vagy nem teherként, hanem egy ellenállhatatlan vágyként, hogy én ezek között, az emberek között akarok lenni. Úgyhogy ott hagyta a kényelmes lakását, a sikátorba szerzett magának egy ottani lakrészt, úgyhogy hát na, kicsit extrém, azt írja, hogy még az ágy is, ahol aludt, abban is bogarak laktak. Hát az ember néha azt mondja, hogy azért ez kicsit túlzás talán, de amikor Isten igéje munkálkodik, és megszólít az ő szavával, Hát most azt mondom, hogy erre is képessé tud tenni. Nem azt jelenti, hogy most, akik hallgatjuk az igét, mindannyian bogaras ágyba kell, hogy aludjunk, nem ezt akarja mondani nekünk az ige, de amikor az Isten igéje megszólít bennünket, akkor itt nem erőszakról van szó, nem kényszerről. Én nekem valahogy Krisztusivá kell válni, hanem olyan erővel ragadta meg őt az Isten igéje, hogy belső vágyként ezt érezte, hogy én nekem olyannak kell lennem, mint egy közülük. És hát Isten nagyon megáldotta az ő munkáját, tényleg sokat tudott segíteni nekik, úgyhogy tulajdonképpen mindenféle gazdag emberek hozzájárulása nélkül nem is akartak gazdag gyülekezetektől segítséget kérni, mégis Isten különböző csatornákat megnyitott, és még templomot is tudtak építeni ezeknek a szegény embereknek. Tehát azt láttuk, hogy Isten használja az ő igéjét abban, hogy formáljon bennünket. Használja másodszorban a körülményeinket is. Most lehet, hogy ezt említeném talán másodjára. A felolvasott ószövetségi történetben Gedeonnal ismerkedünk meg, aki, hát elárulom, hogy az egyik kedvenc karakterem a Szentírásban, mert nagyon tudok vele azonosulni. Abban a pillanatban, abban a helyzetben látjuk őt, amikor éppen gabonát csépel, egy lehetetlen helyzetben, aki ilyet már csinált, vagy olvasott róla, hogy szokták ezt végezni, mindenképpen nagy szél kell hozzá, ő pedig egy gödör mélyén csépeli a gabonát, ahol abszolút lehetetlen ezt a munkát jól végezni, de mégis ezzel küzd, mert retteg az ellenségtől. Ezt olvastuk, hogy különféle keleti törzsek most éppen a midianiták nyomorgatják őket, és ha már megtermett ez a kis gabona, akkor azt valahogy meg kell menteni az ellenségtől. Hát ha ezt látványos helyen végezném a cséplést, akkor biztos, hogy elvinnék. Ez van Gedeon szívében, úgyhogy elbújva, meghúzva magát, meghunyászkodva próbálja menteni, ami menthető. És nagyon érdekes, ahogyan megjelenik neki az angyal, és egyből így szólítja meg, hogy veled van az Úr, erős vitéz. És Gedeon, amikor hallja ezt a köszöntést, akkor nem is tudja hova tenni. Hát mi az, hogy erős vitéz? Egyrészt mi az, hogy velünk van az Úr? Hát az ellenség van velünk, nem az Úr van velünk. És mi az, hogy erős vitéz? Hát én meg a legkisebb vagyok, meg a leggyengébb az őseim között is, meg a családomban is, meg hát Izraelben főleg. Hogy lennék erős vitéz? És aztán ilyen üzenetet mond neki az Úr, hogy hát szabadítsd meg ezt a népet. Méghozzá azt mondja, a te erőddel szabadítsd meg ezt a népet Midiántól. Hogyan? Én? Az lehetetlen. És mi, akik most már utólag ismerjük a zsidókhoz írt levelet, és úgy olvasunk Gedeonról, mint aki hithős, mint aki az Isten népének az egyik legnagyobb szabadságharcosa, és olyan furcsa, hogy lesz egy félős ilyet emberből egy ekkora szolgálja Istennek, aki aztán valóban megszabadítja az ő népét. Az első itt is az Isten igéje. Megjelenik az Isten angyal, és beszél hozzá. És a legfontosabb abban, amit mond, az ez, hogy az Úr veled van. Én veled leszek. Ezt újra és újra ismétli Gedeon számára Isten. Én veled leszek. Ez a legfontosabb üzenet. És ez formálja őt. De formálja nem csak az ige, hanem formálja őt a körülmények is. És Isten pontosan tudja, hogy mikor, milyen körülmények közé kell helyezni Gedeont. Tudja azt, hogy a nyomás hatására fog majd ő fejlődni. De a nyomás hatására fejlődni fog. Ezért aztán már rögtön az elején erős vitéznek nevezi őt. Az első feladat ugye nem a nagy szabadítás, hogy kiverni az ellenséget az országból, hanem csak egy bálványnak az összedöntése, egy bálványoltár ledöntése. És Isten, mikor látja, hogy Gedeon fél, akkor azt mondja, hogy na ez lesz az első küldetés. Nem tesszük magasra a mércét. És Gedeon megkapja a parancsot, ledönteni a bálványoltárt, kivágni a szent fát, ami mellette áll, és hát mivel nagyon-nagyon fél még mindig, éjszaka megy, és az egyik szolgájával megy, de megy. És amikor ez megtörténik, nyilván nagy felzúdulás követi, de Isten megmenti őt, és ez egy olyan tapasztalat, hogy hát nekem egy olyan Istenem van, aki meg tud menteni az ellenségtől. Fantasztikus. A következő küldetés lesz majd az, amikor az ellenséget kell megtámadni, összehívják az izraeli hadsereget, és hát sokan ismerik a történetet, hogy ugyan még mindig az ellenség erejéhez képest eltörpül az izraeli hadsereg, de egy viszonylag ütőképes csapatot sikerül felállítani, és Isten azt mondja, hogy ők sokan vannak, nem jó. Aki fél, menjen haza. És hazamegy a nagy része a hadseregnek, és Isten azt mondja, rájuk néz, azt mondja, ez még mindig sok. És akkor újabb szűrő következik. Isten egy másik próbával még hazaküldi a társaságnak a nagy részét, úgyhogy összesen 300 ember maradott, a kezdeti 135 ezerből, óriási veszteség Gedeon szemében, és el tudom képzelni, hogy ahogy mennek el az emberek, a félő emberek, vagy akik nem a megfelelő módon ittak, Gedeon mindig fájdalmat érez, hogy ő is elmegy, ki marad itt velem? De hát most alakulnak azok a körülmények, amelyeken keresztül Isten meg fogja mutatni magát. És aztán utána, amikor a támadás következne, akkor utána akkor Gedeon megkapja a parancsot, most akkor támadjatok, de ha félsz, akkor lopakodj le a táborba, vidd magaddal az egyik legényedet, és hallgass meg, miről beszélnek. És amikor Gedeon ezt megteszi, persze, hogy fél, persze, hogy meghallgatja őket, akkor hallja, hogy az ellenség retteg az ő támadásuktól, Isten félelembe ejtette őket, sőt, az egyik katona az álmát meséli éppen, hogy hát biztos, hogy ők el fognak pusztulni Gedeon fegyverétől, és akkor így bátorodik föl. És aztán utána valóban támadnak, és Isten győzelmet ad. Gedeonéknak harcolni se kell, Isten összezavarja az ellenséget, és egymás ellen hadakoznak. Úgyhogy fantasztikus győzelmet ad Isten. Végül is elérkezünk odáig, hogy Gedeon bátor, mer lépni, de hány és hány körülmény kellett hozzá, hogy Isten ezt szépen kiformálja benne. Isten használja a körülményeinket, az életünknek a körülményeit. Lehet, hogy sokat közülük kihagynánk az életünkből. Lehet, hogy szívesen élnénk most maszk nélkül. Lehet, hogy szívesebben élnénk egy könnyebb házastárssal, könnyebb szülőkkel, könnyebb gyerekekkel. Lehet, hogy utólag azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem jó pályát választottam, lehet, hogy nem ezen a munkahelyen kéne éppen lennem. Elképzelhető, hogy könnyebb lenne az életem, hogyha nem a szomszédom íróasztal lenne mellettem. Lehet, de a körülményeinket nem mindig mi választjuk. És Isten használja a körülményeinket, formál általuk, ahogy Gedeont is. Beszéltünk arról, hogy az Isten az ő igéje által formál, beszéltünk arról, hogy a körülményeinken keresztül formál, és más embereken keresztül is formál. Gondoljunk csak a koldusasszonyra, gondoljunk csak a cukrászda melletti kislányra, vagy gondoljunk éppen Gedeonnak arra az utitársára, aki elmegy vele ledönteni az oltárt, vagy aki elmegy vele hallgatózni. Isten használ másokat, és nem mindig azok az emberek vesznek csak körbe bennünket, akik támogatnak az ő jelenlétükkel. Ha csak a gyülekezetünkre gondolunk, nem mindig csak azok az emberek vannak körülöttünk, akikkel a legjobban megértjük egymást, akikkel soha nincsen nézeteltérésünk, de Isten mégis használ másokat a mi életünkben. Isten közösségbe helyezett bennünket. És Isten a közösséget használja arra, hogy formáljon minket. Hogy honnan indulunk, az nagyon egyedi, mindannyian máshonnan jövünk. Az biztos, hogy az Istentől elszakadt állapotból jövünk mindannyian, de Isten ebbe belenyúlt az ő kegyelmével. És hogy mit szeretne kimunkálni az életünkben, valószínűleg az is a megjelenési formájában különbözik egyen-egyenként. Mindannyiunk életében valami más lesz, de az biztos, hogy Krisztus jellemét akarja bennünk kiformálni. Itt ezeket a tulajdonságokat olvastuk a Kolossé levélben. Megvannak a régi tulajdonságok, az óemberi jellemünknek a vonásai. Ezeket így említi, mint paráznaság, tisztátalanság, gonosz kívánság, báványimádás, és ehhez hasonlók. És aztán utána azt mondja, hogy itt vannak a felöltözésre váró tulajdonságok is, amelyek tulajdonképpen rajtunk vannak már, mert az Isten szent lelke lakik bennünk, ha Krisztus megváltottai vagyunk. Azt mondja, hogy öltözzetek fel, mint Isten választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak, öltözzétek fel a szeretetet mindezek fölé. Csupa a krisztusi tulajdonságot látunk. Hogyha a saját identitásunkat féltjük, hogyha azt, attól félünk, hogy mi ebben a kapcsolatban feloldódunk, és elveszítjük saját magunkat, akkor hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy csak azt fogjuk elveszíteni, amiért nem kár. És hogyha attól félünk, hogy Istenné kell válni, vagy Jézussá kell válni, nem Jézussá kell válnunk, de Jézusnak ezek a tulajdonságai meg fognak jelenni bennünk. Ez Istennek az elhatározott szándéka. Azt mondja, hogy elhatározta, hogy az ő fia képére formál bennünket. Eleve elrendelte. Ezen munkálkodik, lehet küzdeni ellene, de valószínűleg Isten továbbra is munkálkodni fog ezekért. Lehet, hogy a körülményeink továbbra is úgy alakulnak, hogy Isten ezt tudja végezni, ezt a munkát. Lehet, hogy az emberek ugyanúgy ott lesznek, akár a nehéz emberek is a közelünkben, akiken keresztül ezt Isten végezni fogja. És valószínűleg akármennyire hesegetjük az Isten igéjét a fülünkből, újra és újra ő eszünkbe fog juttatni egy-egy igeverset, vagy valamilyen módon találkozást az ő igéjével. Lehet, hogy ez a mostani igehirdetés is esetleg pont egy ilyen alkalom. Hadd mondjak egy örömhírt a végére. Van reménységünk, tehát nem valami általunk kisajtolt vagy kikényszerített dolgot űzünk, ami elérhetetlen távolságban van, hanem van remény, ígéretünk van arra, hogy az ő munkáját el fogja végezni. Jó hír, hogy nem most kell készen lenni. Hogyha most nem érezzük készen magunkat, vagy azt látjuk, hogy fú, de messze vagyunk ettől, akkor ez a jó hír, hogy nem most kell készen lennünk. Ez egy holtig tartó folyamat. Sokan azt dörgölik hívő emberek orrala, hogy hát miért mondod te magadat hívőnek, mikor nem is vagy jobb nálam? Ezt elfogadjuk. Valószínűleg nem. Sok mindenben biztos, hogy nem vagyunk jobbak, mint mások. Nem is arról van szó, hogy jobbak vagyunk, sőt, még csak elvárásként sem fogalmazódunk meg, hogy most készen legyünk, de ígéretünk van arra, hogy majd egyszer készen leszünk. Mikor? Hát nem is itt fejeződik be ezen a földön ez a folyamat. Eltart a halálunkig, de teljességre majd igazából arra a napra fog jutni, amikor Krisztus az ő dicsősége teljességében megjelenik. Akkorra viszont készen leszünk. Ez azt jelenti, hogy egyszer véget ér a küzdelem, egyszer véget érnek ezek az érzések, amelyek újra és újra megtalálnak bennünket, mikor fogjuk a fejünket és csodálkozunk, hogy még mindig képes voltam erre, még mindig ezt tellett tőlem, még mindig félek, még mindig nem merek bízni az Istenben, még mindig félek az emberektől, még mindig a rosszat feltételezem a másikról, még mindig nem tudok megbocsátani neki. Egyszer véget ér a küzdelem, és egyszer meg fog születni bennünk ez valóban, hogy azt akarom, amit ő akar. Orwellnek az 1984 című regénye jutott eszembe, amelyben tulajdonképpen a regény végére a rendszer kimunkálja a főhősben, hogy igen, ő már szereti nagy testvért. Hát Isten nem így akarja ezt kipréselni belőlünk, és ő nem az a nagy testvér, aki tönkre akarja tenni az életünket, hanem az a nagy testvér, Krisztus, az elsőszülött minden teremtmény közül, aki önmagát adta, aki önmagát tette tönkre azért, hogy nekünk életünk legyen, és ne csak megmentsen a kárhozattól, a haláltól, hanem hajlandó kézbe venni az életünket, hajlandó formálni bennünket, és hajlandó az ő dicsőséges képmásával alakítani minket, amelyet lehet, hogy léptennyomon fogunk látni pici szikrákban megvalósulni itt a földön, de teljességében ő előtte ez mind kiteljesedik, és az ő dicsőségében fürdünk. Hát legyen áldott Isten érte, hogy ez az ő nagy terve, és én azt kívánom, hogy hadd tudjunk ebben munkatársként, lelkesedéssel benne lenni. A kérdések is tulajdonképpen erre szólnak, amelyeket az előttünk való hétre szánunk, hogyha ezeket látjuk, hogy Isten ezeket az eszközöket használja, akkor indít minket arra, hogy máshogy olvassuk az igét, mint ahogyan eddig tettük. Indít minket arra, hogy máshogy nézzünk bizonyos életkörülményeinkre, mint ahogy eddig tettük, és indít minket arra, hogy más, bizonyos személyekre másképpen nézzünk, akik körülöttünk vannak, mint ahogy tettük eddig. Hát adjon Isten tőle való gondolatokat, és elcsendesedést ezzel kapcsolatban. Most imádságban válaszoljunk az ő szavára. Úr Jézus, olyan jó az evangéliumokat olvasni, és olyan jó látni azt az összhangot, ahogy te az atyával egységben tudtál mindig működni, ahogyan a te akaratod nem elszenvedte az atya akaratát, hanem te tudtad azt akarni, amit az atya akar. Köszönjük, hogy ezt a legvégsőkig tudtad vinni, és még azt is tudtad akarni, ami a te halálodat jelentette ott a kereszten, mert tudtad, hogy ez az atya akarata, és tudtad, hogy ezzel mentesz meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy tőlünk ilyet nem vársz. Te nem azt várod, hogy mi elszakadjunk az atyától valakiért, hanem te pont az atyához vonzol bennünket. Köszönjük, hogy a te akaratod az nem tönkreteszi az életünket, hanem éppen, hogy kiteljesedés jön a nyomán. Urunk, szeretnénk eléd hozni mindazokat az elakadásainkat, amelyek olyan sokszor előttünk vannak, és amelyekre bizonyos körülmények között újra és újra rácsodálkozunk, hogy még mindig jellemeznek bennünket. Eléd hozzuk most azokat az elakadásainkat, amelyekkel régóta küzdünk, talán már sokszor is imádkoztunk értük. Kérünk most azért, hogy juttasd eszünkbe azokat a területeit az életünknek, ahol valahogy nagyon ragaszkodunk még a saját akaratunkhoz, a saját vágyainkhoz. És esetleg olyan vágyakhoz, meg olyan akaratokhoz, amelyekről tudjuk is, hogy nem egyeznek a tiéddel. Mutasd meg nekünk azt, hogy mi az, ami még sokkal fontosabb a számunkra, mint aki te vagy. Hogyha ez valamilyen tárgy, hogyha ez valamilyen személy, hogyha valamelyik tulajdonságunk, hogyha valamilyen lehetőség, amit nem akarunk elengedni, akkor kérünk, hogy te győzzél meg bennünket afelől, hogy te tudsz ennél többet adni. Te gazdagabb vagy ennél. És köszönjük, hogy nem megszegényíteni akarsz bennünket. Kérünk téged, hogy vezess minket ebben is, hogy a te formáló kezednek alá tudjuk vetni magunkat, hogy ne vessük meg a te eszközeidet, a te igédet, más embereket. Hálát adunk így a közösségünkért, a gyülekezetért. Köszönjük, hogy egymás hite által is formálódunk, meg egymásnak a néha a rossz tulajdonságai által is formálódunk. Köszönjük, hogy tanítasz minket az elfogadásra, hogy tanítasz minket a megbocsátásra. Köszönjük, Urunk, hogy ki akarod munkálni bennünk azt, hogy hasonlítsunk rád ebben is, és egymás által meg is tudod tenni, hogy akár az érdemek nélküli megbocsátást is tudjuk gyakorolni. Kérünk téged, hogy add a te szent lelkednek a vezetését, meg az erejét mindehez. És kérünk téged a körülményeinkért is, ha tudjuk elfogadni azt, amin nem kell változtatnunk, mert a te akaratodból van rajtunk. És mutasd meg azt, hogy mi az, ami nem ez a kategória, ami változtathatunk, amiért esetleg küzdenünk kell. Adj ebben nekünk bölcsességet, olyan nagy szükségünk van a te lelkednek a vezetésére. Kérünk, hogy formálj minket, és köszönjük, hogy te ezt hajlandó is vagy megtenni. Már előre dicsérünk téged azért, mert egyszer megérkezünk te hozzád, és méltók leszünk arra, hogy a te jelenlétedbe lépjünk, megtisztítva, megszentelve lelked által. Imádkozunk most azokért, akik terheket hordoznak, akik betegségben élnek. Kérünk nekik erőt, kérünk gyógyulást, kérünk azért, hogy mindig tudják ezeket a körülményeket is a te kezedből fogadni, vagy a te kezedbe tenni. Imádkozunk azokért, akik a koronavírussal fertőződtek meg, vagy akik olyan helyen dolgoznak, hogy nagyon ki vannak téve ennek a veszélynek. Kérünk az ő számukra védelemért, gyógyulásért. Kérünk azért, hogy ha neked kedves, akkor vess véget ennek a mostani járványnak, de mindezt úgy kérjük, hogy tudjuk, hogy a körülmények a te kezedbe vannak, és eszközök a te kezedbe. Kérünk azért is, hogy amiért megengeded ezt a járványt még mindig itt lenni, hogy az a te munkád hadd jusson célhoz bennünk is, meg az egész emberiséggel kapcsolatban is. Imádkozunk gyászolókért, megszomorodottakért. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak, hogy farigcsálsz bennünket ezek által, a körülmények által, hanem a te szent lelkeddel jelen is vagy ezek között. és így kérjük a te vigasztalásodat. Köszönjük, hogy te azt mondtad, hogy nem hagysz minket erőnkön felül kísértetni, hogy te erőt tudsz adni ahhoz a teherhez, amit ránk helyezel, vagy amit engedsz, hogy érjen bennünket. Kérünk, hogy hadd tapasztalják meg így ezek a megfáradt testvéreink is, hogy te ott vagy, te Úr vagy. És áldunk téged a te nagy tervedért, és valóban kérjük, hogy hadd lássuk ezt megvalósulni a mi életünkben is, és hadd lássuk ebben a világban is megvalósulni a te országodnak az épülését, előre haladását. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentettessük meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük most Isten tiszteletünknek a záróénekét, a 434. dicséretet, amely így kezdődik, Vezess Jézusunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk. Sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet, reménnyel teli, rád tekinteni. Kísérd lépteink, éltünk végéig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk. Míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.